mai előadást egy gyakorló példával kezdeném, és ebben a gyakorló példában azt szeretném megvizsgálni, hogy egy rendszer az vajon stabilitás szempontjából milyen lesz. Ennek a rendszernek, vagy a példának legyenek a következőek az adatai. Tehát folytonos idejű rendszerről beszéljünk. A folytonos idejű rendszernek az állapotváltozós egyenletekkel megadott egyenleteit ismerjük. Minusz 2, 0, 0, plusz 2 az állapotmátrixunk. 1-es, 3-as a B-vektor. És állapítsuk meg, hogy ez a hálózat vajon stabil-e. Ugye ezekből az adatokból a stabilitás kritériumok közül az aszimptotikus stabilitást tudjuk megvizsgálni. És akkor nézzük meg, hogy vajon ez a hálózat, ez aszimptotikusan stabil-e. Ha fölírjuk a determinánsunkat, akkor ugye ebből a kifejezésből lambda plusz 2, lambda mínusz 2 egyenlő 0 karakterisztikus egyenletet kell megoldani. Ha nem oldjuk meg, illetve nem szeretnénk megoldani, akkor a szorzást kell elvégezni. Tehát vagy azt tesszük, illetve hát itt most a megoldás nagyon egyszerű alakban egyből le is olvasható, a két gyököt az pillanatok alatt le tudjuk olvasni, mínusz 2, illetve plusz 2 lenne a két gyökennek az egyenletnek. Azonban most még írjuk fel a karakterisztikus egyenletet. Ennek a karakterisztikus egyenletnek az alakja pedig a következő lenne. Ha jól számolom, igen, ezt jól számolom. Lambda négyzet plusz nullászor lambda, és mínusz 4. Egyenlő nulla egyenletet kellene megoldani. Az együtthatóink, az A1, illetve az A2-es együtthatók, azok ugyancsak leolvashatók ebből a kifejezésből, és akár az egyik, akár a másik módon is vizsgáljuk, az egyenletnek a megoldásaiból, tehát a saját értékekből, a lambda 1-es saját érték az mínusz 2, a lambda 2-es saját érték pedig plusz 2 lesz, és azt látjuk, hogy az egyik saját értékünkre a kettő közül nem teljesül a folytonos idejű rendszereknek a saját érték feltétele az aszimptotikus stabilitáshoz, mégpedig melyik miatt nem lesz aszimptotikusan stabil. Tehát a lambda 2-es miatt, ugye? A lambda 2-esnek, miután ő a pozitív értékű valós részt tartalmaz, ezért a jobb félsíkon helyezkedik el, ő miatta nem lesz aszimptotikusan stabil. Mi a helyzet az együtthatók vizsgálatával? Ha az együtthatókat vizsgáljuk, akkor ugye korábban az elmúlt előadáson a Roth-Hurwitz vizsgálatot néztük meg, és ennek az volt a két állapotváltozóra az előírása, hogy két állapotváltozós esetre az A1, illetve A2 együtthatók mindegyike a pozitív értékek, a pozitív negyed síkon kellene elhelyezkedni. Az A1-es értéke az most 0, az A2-es viszont mínusz 4. Ezek után ebből az együttható kettősből is le tudjuk azt olvasni, és meg tudjuk állapítani, hogy nem aszimptotikusan stabil ez a rendszer. Tehát ez az első része a vizsgálatnak. A következő része a vizsgálatnak az az, hogy vajon gerjesztésválasz stabil-e ez a rendszer. A rendszerről akkor tudunk gerjesztésválasz stabilitás szempontjából bármit is mondani, hogyha megvan a kimeneti egyenlet. Ugye a kimeneti egyenlet fogja azt meghatározni, hogy a rendszerünk milyen impulzusválaszt, illetve milyen gerjesztésválasz kapcsolatot fog tartalmazni. Tehát nézzük meg akkor a kimeneti egyenletet. Legyen a kimeneti egyenletünk például az, hogy 0, illetve 1 plusz 1-szer U. Tehát a kimeneti egyenlet az itt megadott egyenlet legyen. A kimeneti egyenlet az itt látható kifejezésként adott, akkor ezek után a vizsgálatunk úgy folytatódik, hogy előállítjuk és megnézzük a Lagrange mátrixokat, a Lagrange mátrixok segítségével felírjuk az impulzus választ, és megnézzük az impulzus válasz abszolút integrálhatóságát. Tehát ez lenne a feladatnak a menete. Azonban az nagyon fontos, hogy amikor felírjuk ezt a kifejezést, akkor a kifejezésben az állapotváltozók, azok már látszanak, hogy melyik állapotváltozónak a hatása fog megjelenni, illetve melyik állapotváltozónak a hatása nem fog megjelenni ennek a kimenetében, és akkor ezekkel már is a feltételeket megfelelően tudjuk kezelni. Az én esetemben a feltételvizsgálat, illetve a feltételeknek a meghatározásának a következő adódott. A HT, tehát a HT kifejezését írjuk föl. D-szer Dirac impulzus plusz epsilon T-szer, ugye a C-vektorunk 0, illetve 1, és akkor szerepel I ad 2T, A kifejezésünkben itt I ad 2T szerepel, és az L1-es Lagrange mátrix, ahogy itt látható. Itt elnézést, egyet azért nézzük meg, ellenőrizzük a Lagrange mátrixot gyorsan. És akkor a Lagrange mátrixoknak a felírása, vagy a kifejezését gyorsan nézzük meg. A Lagrange mátrixoknak a felírásánál pedig vizsgáljuk, vagy írjuk föl a A mátrixunk, ugye mínusz 2, 2, illetve 0, 0 kifejezésű volt, ebből vonjuk ki a lambda 1-es, mínusz 2-es saját értéket, tehát mínusz 2, illetve mínusz 2 főátlóban két elemet tartalmazó mátrixot. És akkor ezek után a kifejezésünk az pedig úgy fog alakulni, hogy mínusz 2, itt ugye az előjelre nagyon figyeljünk, a mátrixunk, a számlálóban lévő mátrixunk az mínusz 2 plusz 2, azaz 0, egyik elemet tartalmaz 0, másik elemünk 0, illetve 2 mínusz mínusz 2, azaz 4. 4-es értéket fog tartalmazni. És a következő érték, amit itt fel kell venni, illetve ki kell számolnunk, az pedig na, itt sikerült a számolást, azt egy kicsit elkavarnom. Egy fél pillanat, ezt valahol elkavartam, mert itt nekem egy kicsit hibás értékek szerepelnek. Gyorsan, egy fél pillanat, ebbe itt bele pislantanék, hogy vajon a kiinduló adataim azok megfelelőek-e. Igen, úgy látszik, hogy a kiinduló adataim, azok kiinduló adatok, azok éppen kicsit mások voltak, de most már számoljuk végig akkor így. Lambda 1-es értéke mínusz 2, lambda 2 mínusz 2, negatív előelfigyelembevétele, tehát mínusz 4, mínusz 4, a Lagrange 1-es mátrixunk 0, 0, 0, illetve mínusz 1-es értékű lesz. Mondják! Lambda 2-ször, lambda 2, akkor mégiscsak valahol lambda 2-ször egységmátrix. Ja, igen, jó, köszönöm szépen. Jó, és akkor viszont meg lesz a hibám is. Köszönöm szépen, jó, hogy szóltak. Akkor most már ezt így számoljuk végig, és gyorsan megnézzük, hogy ne maradjon hiba. Tehát mínusz 2, mínusz 2, azaz mínusz, mínusz 4-es, 0, ez rendben volt, 0, illetve 2, mínusz 2, 0, és mínusz 4-es, azaz a mátrixunk az 1-es, 0, 0, illetve 0 értékű lesz a Lagrange 1-esünk. Jó, ez már hasonlít. Ez már hasonlít az én eredményemre, így már akkor rendben lesz. A kifejezésünk másik része, tehát a következő amit meg kell határoznunk, ugye a kettes Lagrange mátrixot. A kettes Lagrange mátrixot azt egyszerűen most a számítás nélkül az egyenlős, a egységmátrix összeget vegyük figyelembe. Tehát 0, 0, 0, illetve 1-es értékű Lagrange mátrixot kapunk, a kettes Lagrange mátrixot, és akkor a saját értékeket azt pedig elkezdjük beírni, és ez volt az, ami miatt elkezdtem számolgatni, mert nekem itt a papíromon egy kicsit hibásan szerepel, ugye az egyes saját értéknek mi a mínusz kettes tekintettük, tehát itt negatív előjel kell, hogy legyen, és ezért kezdtem el végignézegetni, mert nálam itt plusz kettő szerepelt a papíromon, tehát egyes, nulla, 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 illetve plusz, E ad 2T szorozva a nulla, 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 illetve egyes kifejezéssel, és őt szorozzuk még a általunk itt fölírt B-vektorral, egyes, illetve hármas értékű B-vektort kell figyelembe vennünk. Tehát a kifejezésünk a szorzás elvégzésével folytatódik. Ugye a szorzás elvégzésekor 0-1-es vektort kell összeszoroznunk az itt látható mátrixszal, 0-szor 1 az 0, 1-szer 0 az 0, 0-szor 0, 0, illetve 1-szer 0, 0. Tehát ebből az első szorzásból milyen vektort fogunk kapni? 0 elemű vektort fogunk kapni. És milyen vektor adódik a második szorzás eredményeképpen? 0-szor 0, 1-szer 0, tehát az első elemünk az ugyancsak 0 lesz. És utána viszont 0-szor 0 az 0, de 1-szer 1 az 1, azaz a második elemünk a vektorban 1-es értékűre adódik. Tehát ezek után az impulzus válaszunk az 1-szer Dirac impulzus. Idáig akkor megvagyunk. Tovább egységugrás. Szorozva, és akkor E ad mínusz 2T az nem fog megjelenni. Tehát nullászor E ad mínusz 2T, illetve az E ad 2T az pedig úgy fog alakulni, hogy ennek a szorzója, hogyha itt a szorzást elvégezzük, akkor a sorvektor és oszlopvektor szorzata nullászor 1 az 0, 1-szer 3 az 3, tehát az eredményünk 3-szor E ad 2T kifejezésként kapható meg. És akkor nézzük meg, hogy vajon ez gerjesztés válasz stabile, ez a rendszer. Ez a rendszer, amikor a gerjesztés válasz stabilitást vizsgáljuk, akkor az abszolút integrálhatóságot fogjuk megvizsgálni. Tehát az impulzus válasz abszolút integrálhatóságát. Az impulzus válasz abszolút integrálhatóságánál viszont a probléma az az, hogy az itt látható kifejezés az nem abszolút integrálható. Ebből az fog következni, hogy a rendszerünk nem gerjesztés válasz stabil. Nem gerjesztés válasz stabil. Vajon, hogyha valaki ezek után, vagy valakinek ezek után azt a kérdést teszik fel, hogy hogy tudná mégis a rendszert gerjesztés válasz stabillá tenni, segítek a C-nek a megfelelő megválasztásával, akkor vajon mi lenne a triviális változtatás a C-n, hogy gerjesztés válasz stabil legyen a rendszer? 0-0, igen, hát az egy triviális megoldás, akkor a bemenetre adott jel a kimeneten egyből megjelenik, tehát túl sok, hát hogy is mondjam, csak furfang nem kellett hozzá, bár jó a megoldás. Például föl lehet ezt úgy cserélni, és gerjesztés válasz rendszert lehet úgy készíteni, hogyha a CT-t megcseréljük. Tehát például 1-es, illetve 0-as értékűre állítjuk be. Azaz mit fog ez okozni? Ez azt fogja okozni, hogy az egyes saját értéket, amely egy aszimptotikusan stabilnak megfelelő saját érték, az egyes saját értéknek megfelelő hatás az kijut a kimenetre, a kettes saját értéknek megfelelő hatás viszont nem fog kijutni. Tehát a vektor mátrix szorzás eredményeképpen az egyes saját értéknek a hatása fog kijutni a kimenetre. Nem tudom, hogy ez világos-e. Egyik hallgatónak a kérdésére valami ilyesmit leírtam arra a kérdésválasz vagy kérdésfelelet dogfájba is, csak ott nem fejtettem ki ennyire, tehát ott nem volt ennyire leírva ennek a részlete. Jó, ez lett volna az első, amit szerettem volna megmutatni. A kettes, amit még a múltkori alkalomra egy kicsit visszatérve szeretnék nagyon röviden megnézni, ez pedig az a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha a lambda 1 és a lambda 2-es saját érték azonos. Tehát mi történne akkor a vizsgálatunknál, hogyha a két saját érték azonos? Ennek a megoldására létezik egy matematikai módszer, vagy matematikai megoldás. Ezt a könyvben megtalálják, ezt a Hermit mátrixok segítségével. Hermit mátrixok segítségével fel tudják írni, és meg tudják vizsgálni. Azonban az önök matematikai ismerete alapján ki lehet dolgozni nem túlságosan nagy munkában néhány lépéssel egy olyan fajta módszert, ami a Hermit Matrix szok alkalmazásával, hát legalábbis egy ilyen két állapotváltozós esetben egy elég jó megoldást tud adni, és röviden nézzük meg ezt, hogy lehet ezt kezelni, ezt a problémát. Tehát még egyszer, a probléma az, hogy a két saját értékünk azonos, és ebben az esetben a két saját érték alkalmazásával vajon hogy lehet a Lagrange mátrixokkal, mátrix függvényekkel megoldani egy ilyen problémát. A probléma megoldásához tekintsünk egy olyan nagyon egyszerű példát, hogy az A mátrixunk az legyen 1-es, mínusz 1-es, illetve 1 plusz epsilon alakú mátrix, és azért mondom, hogy epsilon legyen itt, az epsilon értéke az epsilon egy kicsi, tehát nullához tartó érték lesz. Ebből a következő tudjuk fölírni, ugye a determinánsunk az lambda mínusz 1 mínusz 1 mínusz epsilon, illetve nulla. És a determinánsnak a fölírásánál azt kapjuk, hogy lambda mínusz 1 szorozva lambda mínusz 1 mínusz epsilon egyenlő nulla, karakterisztikus egyenletet kellene megoldanunk. A karakterisztikus egyenletnek a megoldása ezek után a lambda 1 egyenlő 1-jel, a lambda 2 megoldás egyenlő 1 plusz epsilon. Tehát ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy nem azt az esetet fogjuk kezelni, amikor pontosan azonos a két saját érték, hanem egy kicsit módosítjuk ezt a mátrixot, és egy nullához tartó kis epsilon hozzáadásával lényegében a saját értékek közül az egyiket egy kis mértékben megváltoztatjuk. Ezt elvileg meg lehet tenni. Nem mondom azt, hogy nagyon szép dolog, de majd a számítás vége felé közeledve megnézzük azt, hogy lehet kezelni, hogy mégiscsak nulla értékhez tartson ez a kis epsilon különbség. És akkor, hogyha végig számoljuk ezt a kifejezést, és a Lagrange mátrixok alkalmazásával fölírjuk a nekünk szükséges összefüggést, ami legyen egy folytonos idejű rendszer, tehát legyen folytonos idejű rendszer, amely itt most szóba kerül. És ami érdekes, az a CT-szer E ad A szorozva T szorozva B alakú szorzat. Ugye ezt a szorzatot kell kifejeznünk ahhoz, hogy fel tudjuk írni például az impulzus választ. Ezt a szorzatot pedig, ha föl szeretnénk írni, hát akkor szükséges a CT, illetve a B-nek az értéke. A CT, illetve a B-re tételezzük fel azt, hogy a CT-re megadták nekünk azt, hogy a CT értéke az legyen 2, illetve 1. A B vektor az pedig legyen egyenlő 1, illetve 2. Tehát CT-szer E ad A szor T, szorozva B vektor. És ennek a kiszámításához, hogyha fölírjuk a Lagrange mátrixokat, fölhasználjuk ezeket a vektorokat, és elvégezzük a szorzást, ezt én elvégeztem és kiszámítottam, az eredményünk az a következőképpen fog alakulni. Az itt látható számadatokkal az lesz az eredményünk, hogy 2 mínusz 1 per epsilon szorozva i a t-ediken plusz 2 plusz 1 per epsilon zárójelbe szorozva i a t 1 plusz epsilon kifejezés. Tehát a kifejezésünk az itt láthatóan alakul. Felolvasom, hogy aki a szélén ül, az is le tudja írni. Tehát zárójelben, zárójel nyit, 2 mínusz 1 per epsilon, zárójel bezárva, szorozva e a t-ediken, plusz zárójel nyit, 2 plusz 1 per epsilon, zárójel bezárva, szorozva e a t, szorozva zárójelbe 1 plusz e epsilonodikon. Tehát a legutolsó tagban szerepel egy itt látható, hát egy kifejezés, ami t-szer 1 plusz epsilon szorzatot jelenti. A kérdés az, hogy vajon mit tudunk kezdeni ezzel a kifejezéssel. Ugye az lenne a kérdés, hogy vajon mi történik akkor, hogy az epsilon tart nullához. Ha az epsilon tart nullához, akkor a saját értékeink azonosak, és vajon akkor mit fogunk kapni az itt látható kifejezés felhasználásával. Ha az epsilon tart nullához, akkor sajnos az 1 per epsilon az végtelenhez fog tartani. Tehát itt még valamit át kell alakítani ebben a kifejezésben. És nézzük meg akkor, hogy ez az átalakítás, ez hogy is folytatódhat. A kifejezés folytatásaként nézzük meg azt, hogy az 1 per epsilonoknak a szorzója micsoda. Az 1 per epsilon szorzóit vegyük ki, tehát itt akkor azt láthatjuk, hogy mínusz 1 per epsilon szorozva i a t-ediken plusz 1 per epsilon szorozva i a t-ediken szorozva e a t epsilonodikon. Ez tehát az kifejezésnek az első része. A kifejezés első részének a vizsgálatánál azt látjuk, hogy megjelenik egy ilyen e ad t-szer epsilon kifejezés, amit el tudunk kezdeni Taylor sorba fejteni az első két tagjával. A Taylor sor első két tagját majd felhasználjuk, és akkor írjuk tovább, vagy nézzük tovább a kifejezésünket. Vajon a többi részével a kifejezésünknek van-e valami probléma, nevezetesen megjelenik egy kettes, szorozva e a t-ediken, és megjelenik egy kettes, szorozva e a t, zárójel 1 plusz epsilonodikon. Ennek vajon van-e valamilyen problémája, ha az epsilon tart nullához ennek a kifejezésnek? Még egyszer, a kifejezés úgy néz ki, hogy kettőször e a t-ediken, és plusz kettőször e a t 1 plusz epsilonodikon. Ugye, hogyha ebben a kifejezésben az epsilon tart nullához, akkor ennek a kifejezésnek nyugodtan tudjuk képezni a határértékét, nincsen semmi problémája ennek a kifejezésnek, nevezetesen négyszer e a t-edikenhez fog tartani, ha epsilon tart nullához. És akkor utolsóként nézzük meg az itt látható kifejezésünket. Ez a kifejezés pedig úgy alakul, hogy az epsilont, 1 per epsilont azt megfelelően behelyettesítve, ugye a kifejezésünk úgy néz ki, hogy 1 per epsilon szorozva. Ebben a kifejezésben, hogyha itt beírjuk az 1 plusz epsilon szor t-t, akkor plusz 1 per epsilon szor e t-ediken, ugye ővel lehet majd egyszerűsíteni, és még beszorozzuk, plusz 1 per epsilon szorozva e a t-ediken szorozva epsilon szor t. És ilyen módon a kifejezésünknek ez a része, ez t-szer e a t-edikenként írható föl. Vagyis összességében azt gondoljuk, hogy ezzel a levezetéssel, amennyiben a saját értékeink azonosak, akkor az itt látható kifejezést kapjuk, amelynek a felhasználásával természetesen az impulzus választ már meg tudjuk határozni az itt látható összefüggésnek a további felhasználásával. A kifejezés helyes, tehát ez a kifejezés helyes, Ha a Hermit mátrixokat használtuk volna, ugyanezt az eredményt kaptuk volna. Tehát a Hermit mátrixok alkalmazásával azonos kifejezést kapunk. Összességében tehát azt mondanám, hogy a Hermit mátrixokkal történő számítást azt egyébként sem fogjuk elmondani, tehát nem fog szerepelni a tananyagban. Viszont, hogyha valaki az eddigi matematikai ismeretei alapján szeretné megnézni és egy ilyen problémát megoldani, akkor ez megoldható az itt látható eszközök segítségével. Nem kell a Hermit mátrixok alkalmazását megtenni, hanem az itt látható módon ez megtehető. Nem tudom, hogy ez világos volt ez a kis levezetésecske, ezt gondolom, hogy nem okoz különösebb problémát. A következő részként még a jelfolyam hálózatokhoz két kiegészítést tennék. Jelfolyam hálózatok. A jelfolyam hálózatok esetében az egyik kiegészítés az, hogy nézzük meg, hogyha nekünk megadják, illetve adott egy állapotváltozós egyenlet, vagy leírás, akkor ebből egy jelfolyam hálózatot vajon milyen módon lehet készíteni? És lehet-e ilyet megvalósítani? A jelfolyam hálózat, amely leírja és az állapotváltozós egyenletnek megfelel, az végtelen számosságú. Tehát végtelen számú jelfolyam hálózat rendelhető egyetlen egy állapotváltozós egyenlethez. Nem egyértelmű. Tehát nem lesz egyértelmű a jelfolyam hálózat, hanem végtelen féle jelfolyam hálózattal le lehet írni, meg lehet valósítani egy adott állapotváltozós egyenletet. Ez egyik része. Vannak azonban olyan realizációk, tehát léteznek olyan fajta jelfolyam hálózatok, amelyeket jobban szeretünk, mint a többi. Ezek például és a szempontok a következők, azok a jelfolyam hálózatok lesznek elsősorban alkalmazottak vagy kívánatosak, amelyek minimális számú késleltetőt, illetve integrátort fognak tartalmazni. Tehát a feltétel vagy a célok azok, hogy minimális számú késleltető, illetve integrátor. Attól függ ugye, hogy diszkrét vagy folytonos idejű rendszert kell realizálni. Minimális számú késleltető, illetve integrátor. Ami még szempont az az, hogy ha lehet, akkor minimális számú erősítőt alkalmazzunk. És ha még ezt is meg lehet oldani, akkor legyen áttekinthető a struktúra. Áttekinthető struktúra. Tehát ezek lennének a legfontosabb szempontok, aztán már ezen túl lehetnek vagy léteznek további szempontok is a realizálásra. A realizálás alkalmazásánál pedig nézzük meg azt, hogy vajon ezek a feltételek, ezek mennyire teljesíthetőek. Elnevezésképpen azt szoktuk használni, hogy a minimális számú késleltetőt, illetve integrátor tartalmazó realizációkat kanonikus realizációnak hívjuk. Tehát kanonikus realizációnak nevezzük azt, amely meg tudja valósítani a minimális számú késleltető, illetve integrátornak az alkalmazását. Nézzünk akkor egy példát, és az első példa az nevezzük direkt realizációnak. Inkább a táblát lefelé húznám. A direkt realizáció ugyanis elég nagy helyet foglal el, és próbálják meg úgy elhelyezni a füzetbe a papíron, hogy férjenek ki. Tehát az elnevezés az a direkt realizáció. A direkt realizációnak a következőt kell megvalósítani. Tehát egy jelfolyam hálózat felirandó, amely egy állapotváltozós egyenletet megvalósít. Az állapotváltozós egyenlet, hogyha fölírjuk újra és áttekintjük, akkor az x1 vesző egyenlő lesz a1-1-szer. Nevezném nagy elnézést, használjuk itt most a nagybetűt. Írjuk ezt nagy betűkkel. Az A-mátrixnak az együtthatóit szeretném ide fölírni és alkalmazni. Tehát A11X1 plusz A12-ször X2 plusz B, ami legyen kis b, igen, legyen kis b-vel jelölve U. A második állapotváltozós egyenletünk X2 vesző egyenlő A21-szer X1 plusz A22 szorozva X2-vel plusz B2 szorozva U-val, és a kimeneti egyenletünk pedig az ismert Y egyenlő C Y egyenlő C1-szer X1 plusz C2-ször X2 plusz D-szer U kifejezéssel adható meg. Tehát ezt a három egyenletet kellene, tehát egy két állapotváltozós rendszert szeretnénk direkt módon realizálni, és nézzük meg, hogy ezt hogy lehet akkor megtenni. Az induláskor, vagy az első lépés az lenne, hogy induljunk ki ebből a két részéből az egyenletünknek. Tehát tekintsük először ezt a két részét az egyenletnek, nevezetesen az itt látható két kifejezést vagy részt. Tehát az látszik itt, hogy az X vesző, tehát a deriváltja vagy késletetett verziója az X1 állapotváltozónak, az valamilyen A1-es szorzóval, illetve az X2 állapotváltozói pedig A22 szorzóval fog visszakerülni a bemenetre. Tehát először induljunk ki egy-egy integrálóból, vagy késletetőből. Ezzel ugye megvalósítjuk azt, hogy két állapotváltozó esetén két darab integrátort és késletetőt fogunk használni. Ez majd biztosítja azt, hogy minimális számú, tehát a két darab állapotváltozó, két darab integrátor esete megvalósításra kerül. Itt még hagyjanak ki egy kis helyet fönn, plusz ennél több nem kell, tehát itt most már vége van a kifejezésünknek. Mi az, amit fölrajzoltunk? Tehát ez a kiindulás, ez ugye mit mond? Az egyes állapotváltozó az integráló kimenetén, akkor az egyes állapotváltozónak a deriváltja az a integrálónak a bemenetére kerül, és megteremtődik az a kapcsolat, hogy az x1-nek az a1-1 szorosa az megjelenik a bemeneten. Tehát így akkor ezt a kiindulási kifejezést ezt már is föl tudtuk írni. Tehát ez lenne ez az első rész ennek az egyenletnek, vagy a kifejezésnek. Nézzük meg azt, hogy hogy tudjuk a második állapotváltozóra hasonlóképpen ezt fölrajzolni. A második állapotváltozóra hasonlóképpen fölrajzolva, és szimmetrikusan próbáljuk meg ezt elhelyezni. Az A22 szorzóval, ugye? És az X2 állapotváltozó az integráló kimenetén, X2 állapotváltozó deriváltja a bemenetén. Ezzel tehát akkor a két egyenletnek egy részét megvalósítottuk. Nézzük, hogy kell folytatni. Az első egyenletünk úgy folytatódik, hogy az X1 állapotváltozó, X1 vesző, tehát a derivált állapotváltozó egyenlő még, tehát hozzá kell adnunk, az A1-2-vel szorozva az X2 állapotváltozót. Hol találjuk meg az X2 állapotváltozót? Ugye itt található meg. Ezek után az X2 állapotváltozót valamilyen módon egy A1-2 szorzóval erre az összegzőre kell eljuttatni. És akkor, hogy szép legyen az ábra, én igyekszem ezt úgy rajzolni, hogy mindennek legyen helye. Ennek a szorzónak ugye a szorzó tényezőjét majd mindjárt beírjuk, azonban, hogy szimmetrikusan lássuk és folytassuk, ugye szimmetrikusan a kifejezésünk úgy folytatódik, hogy szimmetria következtében az X1-es állapotváltozó egy A2-1-es szorzóval is eljut a másiknak a bemenetére. Tehát az X1-es állapotváltozó hasonlóképpen egy szorzóval el kell, hogy jusson a másik összeadónak a bemenetére. És ugye a szorzó tényezők pedig olyanok, hogy az X2-es állapotváltozó A1-2-vel szorzódik, tehát A1-2 szorzó tényezővel, az X1-es pedig A2-1-es szorzó tényezővel szorzódik. Ezzel akkor elkészültünk a állapotváltozós egyenletnek a négy tagjával. Tehát négy taggal készen vagyunk. Mi az, amit még hozzá kell tennünk? Van még egy B1-es szorzó szorozva a bemeneti jel. És B2-es szorzó szor a bemeneti jel ugyancsak. Ők hová kerülnek? Tehát ők ugyanide kerülnek, az összegzőre fognak hozzáadódni. Tehát itt az összegzőre adjuk hozzá. B1-es szorzóval, B2-es szorzóval, és ugye itt van a gerjesztésünk. Tehát ez lenne a gerjesztés. Jó, akkor megvan az egyenletünk. Az állapotváltozós egyenlet az rendben van. Az állapotváltozós egyenletnek, tehát ez a direkt realizációjával elkészültünk. Most meg kell valósítanunk a kimeneti egyenletet. A kimeneti egyenletben mit látunk? Azt látjuk, hogy van egy C1-es szorzó szorozva az első állapotváltozó, C2-esszer a kettes. Tehát itt elő kell vennünk az egyik állapotváltozót, amelyet C1-gel szorzunk, a kettest, amelyet C2-vel szorzunk, és tegyünk egy összeadót, hát én most ide helyezném el ezt az összeadót, és ugye az Y, a kimenet pedig itt található meg. Hiányzik-e még valami vajon? Annyiból, hogy ez megvan, és egyetlen egy összeadandó még hiányzik, a D-szer U. És a D-szer U-t most már nagyon egyszerűen hozzá tudjuk tenni, hát már akinek van helye. Tehát a gerjesztés, gerjesztőjelnek a D-szerese, egy, hát ennél talán szebben rajzolt erősítővel. És akkor ez egy direkt realizáció lehetséges, és ezzel a direkt realizációval pedig meg tudjuk valósítani az állapotváltozós egyenletrendszernek mindegyik feltételét. Tehát minden egyes feltételt és minden egyes szorzótényezőt közvetlenül és a többieket nem befolyásolva be tudjuk állítani. Tehát be tudjuk állítani az itt látható együtthatókat, és ezzel az együttható rendszerrel bármelyiket is meg tudjuk változtatni, anélkül, hogy a többit azt módosítanánk. Nem biztos, hogy a legszerencsésebb ez a struktúra. Vajon ezek közül a felírt feltételek közül, hát az első kettő többé-kevésbé teljesíti. Bár erősítőből pont annyi kell, ahány darab együtthatónk van, hát ennél kevesebbel valószínűleg nem úsznánk meg a dolgot. Vajon a struktúra áttekintetőségével esetleg van-e valami észrevételünk? És hogyha gráfokban gondolkodunk, tehát például próbáljuk meg síkgráfokban gondolkodni. Ez nem síkba rajzolható gráf, tehát ez, hogy nem síkba rajzolható ez a struktúra, ez azért egy elég jelentős probléma, mert a gyakorlati megvalósítások során nagyon sokszor kívánatos az, hogy síkba legyen rajzolható a struktúránk. Ezt nem teljesíti, tehát ilyen módon azért nem tekinthető egy optimális megvalósításnak. Viszont két másikat még felrajzolnék gyorsan, amelyeket ebből a szempontból jobban szeretünk, illetve az alkalmazás során őket előszeretettel alkalmazzák. Ugyancsak a struktúráink teljesíteni fogják azt a feltételt, hogy minimális számú késleltető... Bocsánat. Igen. Igen. Tehát két másik olyan feltételt még fölfogunk, vagy két másik olyan hálózatot fel fogunk rajzolni, ugyancsak kanonikus hálózatot fogunk mindjárt fölrajzolni, olyat, aminek a struktúrája viszont áttekinthető. Tehát olyan két kanonikus struktúrát, aminek áttekinthető lesz a struktúrája. Nézzük meg a következőt. Tehát a további, vagy a másik kettő realizáció, az pedig a következőképpen néz ki, vagy alakul. A feladatunk az legyen, vagy a struktúránk az legyen az itt látható. Ez egy létrastruktúra. Ennek a létrastruktúrának a fölírásával, vagy a fölrajzolásával lényegében B2, B1, illetve B0 együtthatókat tekintsünk. A kifejezés vagy a kimeneten alkalmazunk összeadókat, 3 darab összeadót, és a kimenet az pedig az itt látható helyen keletkezzen. Az integrálókat helyezzük el a struktúra megfelelő pontjain, és a struktúrában, itt a lánc struktúrában a kifejezésünk az itt látható módon álljon elő. Tehát ezzel azt valósítottuk meg, hogy a bemeneti gerjesztés, az B0, B1, B2 szorzókon vagy erősítőkön keresztül késleltetéssel jut el a kimenetre, vagy integrálás után jut el a kimenetre. Tehát az egyik része az itt látható kifejezésnek. A másik része pedig az, hogy a struktúra megvalósít egy visszacsatolást a kimenetről, a kimenetről történő visszacsatolásokat pedig a megfelelő pontokra fogja visszajutatni. A pontok pedig az itt látható erősítőn keresztül és az itt látható erősítőn keresztül történnek visszacsatolás, vagy kerülnek visszacsatolásra. Ezeknek mínusz A1 és mínusz A2 a szorzó tényezője. Na most ez a struktúra, az itt látható struktúra, az minimális számú késleltetőt tartalmaz. Tehát a kérdésre visszatérve, minimális számú késleltetőt tartalmaz ez a struktúra, azonban az erősítők száma az több, mint az itt látható esetben. Tehát itt több az erősítők száma, mint az itt realizált esetben. Azonban ennek az a következménye, hogy az erősítők számát korlátozzuk, hogy természetesen az egyes erősítők azok nem közvetlenül valósítják meg az állapotváltozós egyenletnek az együtthatóit, hanem az egyes erősítők erősítései azok kombinálva tartalmazzák ezeket az állapotváltozós egyenletnek az együtthatóit. Tehát, hogyha szépen kifejtjük, akkor az fog ebből keletkezni, és én ezt elvégeztem, ezt a számítást, hogy az X vesző kifejezésünkre 0 mínusz A2 1 mínusz A1 szorozva X plusz B2 mínusz B0-szor A2 B1 mínusz B0-szor A1 szorozva U, és az Y az pedig egyenlő lesz 0,1 x plusz b0 szorozva u-val. Tehát ezek lennének az állapotváltozós egyenletei az itt látható kanonikus, tehát másodrendű esetnek az első kanonikus struktúrájának. Na most itt azért van egy olyan problémája ennek a kanonikusnak nevezett struktúrának, hogy természetesen a kanonikussága az rendben van, tehát minimális számú késleltetőt és minimális számú erősítőt tartalmaz, azonban mi a problémája ennek az állapotváltozós egyenletrendszernek? Az, hogy bizonyos együtthatókat, azokat csak nullára lehet beállítani. Tehát nem lehet az összes együtthatót tetszőleges értékűre beállítani, mint ahogy a direkt realizációnál az megtörtént. Tehát annak ellenére, hogy ezt egy megvalósításnak tekintjük, ennek ellenére, és itt ugyancsak látszik, nem tudunk teljesen szabadon megválasztani erre az esetre állapotváltozós egyenletnek az együtthatóit, mert ahogy itt az egyenlet levezetéséből kiderül, bizonyos elemek vagy bizonyos együtthatók, azok hiányozni fognak majd az állapotváltozós egyenletekből. Azonban ezzel a korlátozással együtt is ezt egy a gyakorlatban nagyon jól használható és kanonikus struktúrának nevezzük. Van egy másik párja, azt majd a gyakorlaton fogják megnézni, tehát azt én most nem rajzolnám föl. Egy hasonló struktúra az ugyancsak rajzolható, az pedig a kettes kanonikus struktúrának nevezzük. Azonban még egyszer, ahogy itt kiderül a levezetésnél, a levezetés következménye az lesz, hogy bizonyos együtthatók azok közvetlenül nem fognak eljutni, tehát bizonyos együtthatókat nem fogunk tudni közvetlenül érvényesíteni. Jó, akkor ezzel lényegében az előjáró, vagy az előzeteseket elmondtam, amit szerettem volna, és akkor folytatnánk az állandósult állapottal, táblatörlés után, és akkor egy körülbelül 5 perces szünetet tartanám most. Köszönöm. A második része a mai előadásnak az állandósult állapotról fog szólni. Tehát arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudjuk egyszerűen kezelni az állandósult állapotot, és hogy tudjuk egyszerűen leírni. Ha azt mondanánk, hogy önök most már mindent tudnak az időtartománybeli jellemzésről, akkor ez nagyjából igaz is lenne. Tehát elvileg az összes feladatot meg tudnák oldani, azonban van egy olyan feladattípus, amely nagyon gyakran előkerül, és nagyon gyakran használják, ez pedig az, amikor a gerjesztés egy nagyon régen bekapcsolt színuszos vagy koszinuszos jellegű gerjesztés, és azt kell megállapítani, hogy a hálózat, lineáris hálózatunk, az vajon milyen választ fog adni egy ilyen nagyon régen bekapcsolt színuszos vagy koszinuszos gerjesztésre. Ezt úgy tudjuk megnézni, megvizsgálni, hogy azt tekintjük, hogy olyan a hálózat elérje az úgynevezett állandósult állapotot, és az állandósult állapotnak megfelelő állandó kimeneti jelet. És az állandó kimeneti jel, ez pedig akkor áll elő, amikor a tranziens, a bekapcsolás, tehát amikor rákapcsoljuk ezt a színuszos gerjesztést, akkor a tranziens már lezajlott, és már csak a gerjesztésnek megfelelő színuszos kimeneti jel fog megjelenni. Amit majd látni fogunk, az az lesz, hogy az állandósult állapot, bocsánat, állandósult állapot, állapot leírásához azt fogjuk tekinteni, hogy a rendszer gerjesztése, tehát a rendszerünk gerjesztése az U gerjesztés időtartományban, tehát folytonos idejű rendszereknél olyan jellegű függvény lesz, hogy U-szor koszinusz omega t jellegű lesz a gerjesztésünk, és azt fogjuk találni, hogy a bekapcsolási tranziens lezajlása után az y egyenlő lesz y-szor koszinusz omega t plusz phi y, tehát egy fázistolás különbséggel rendelkezik csak a rendszer. Ami számunkra fontos, és a vizsgálathoz fontos lesz, hogy vajon ezeknek az amplitúdóknak milyen az aránya, tehát a hálózat hogy viselkedik az amplitúdókra, az amplitúdók szempontjából, illetve a hálózat milyen fázistolással, tehát milyen fázisforgatással fogja majd a bemeneti jelnek megfelelő színuszos, koszinuszos gerjesztőjelet a kimenetre juttatni. Tehát az első az az, hogy meg kéne azt vizsgálnunk, hogy vajon igaz ez az állítás, hogy egy bekapcsolási tranziens után a kimeneten egy olyan állandósult állapot lép föl, amely állandósult állapot ugyanolyan időfüggvényt fog jelenteni, mint amilyen a bemeneti gerjesztésünk. Tehát ez az első lépés, hogy nézzük meg, hogy vajon ez tényleg igaz-e. Tekintsünk egy nagyon egyszerű elsőrendű egyenletet, tehát a példa akar lenni egy elsőrendű állapotváltozós leírást, és ennek az egyenlete az úgy néz ki, hogy x egyenlő a szor x plusz b szer u, az y az pedig egyenlő lesz c szer x plusz d szer u. Ugye itt most nincsenek vektorok, skaláris számok találhatók. A számunkra fontos része a feladatnak az az, hogy vajon ez az egyenlet, az állapotváltozós egyenlet hogy viselkedik egy az itt látható gerjesztés hatására. A gerjesztés hatására a következő fog történni. Ez az egyenlet, amit itt látunk, ez egy inhomogén, lineáris, állandó együtthatós, differenciál egyenlet. Tehát egy inhomogén, elsőrendű, állandó együtthatójú, lineáris, differenciál egyenlet. Ennek a differenciál egyenletnek a megoldását azt úgy kereshetjük, próbafüggvények módszerével úgy kereshetjük, és általános formában úgy tudjuk fölírni, hogy az egyenletnek a megoldása, tehát a megoldás, az x, jelen esetben időfüggvényt tételezzünk fel, az xt időfüggvény, az egyenlő lesz egy xft plusz xgt függvénynek az összege. Mit jelentenek ezek, vagy hogy nevezzük őket? Az f az a free-nek a rövidítéséből ered, és a jelek rendszerek tantárgyban ezt úgy hívjuk, hogy a szabad gerjesztéshez tartozó válasz. Tehát szabad gerjesztés. Mit jelent ez, hogy a szabad gerjesztés? Ezt más néven úgy is neveztük, hogy a zérus gerjesztéshez tartozó. Tehát ezt a megoldásnak ezt a részét abból az egyenletből kapjuk, ami úgy néz ki, hogy x egyenlő a-szor x. Ezt matematikában úgy nevezték, hogy a homogén differenciál egyenletnek az általános megoldása. Tehát ezt neveztük a homogén differenciál egyenlet általános megoldásának, itt pedig úgy hívják, hogy a zérus gerjesztéshez tartozó, ugye a zérus gerjesztéshez, hát ebben az esetben a gerjesztés az azonosan nulla, zérus gerjesztéshez tartozó, vagy más néven a szabad válasz. Hogy hívjuk a másik összetevőt? A másik összetevőt pedig a matematikában úgy hívják, hogy az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása, itt pedig úgy hívjuk, hogy a gerjesztett összetevő. Tehát az egyik része a gerjesztett összetevő, a másik pedig a szabad összetevő, vagy a szabad válasz. Ő az inhomogén egyenletnek, tehát a teljes egyenletnek egy partikuláris megoldása. Egy partikuláris megoldás. Nézzük akkor tovább, hogy vajon elő tudjuk állítani ezeket a megoldásokat. A megoldásoknak a felírásához egyszerűbb dolgunk van az itt látható egyenletnek a megoldásánál. Ugye ennek az egyenletnek a megoldását azt keressük éad alakban, tehát exponenciális függvény alakjában. Ennek a kifejezésnek az exponenciális függvény formájában történő megoldása pedig úgy írható fel, hogy egy általános formában egy exponenciális függvényt tételezünk fel, amely kielégíti azt a feltételt, hogy az ő deriváltja egyenlő lesz a függvénynek egy A szorosa. Tehát, hogyha ezt szépen fölírjuk, akkor azt fogjuk találni, vagy azt írhatjuk föl, hogy ebben az esetben az XF megoldás az időfüggvényében, de most én az időfüggést nem írtam föl, egy C együttható szorozva E ad, és akkor most kellene azt megnézni, hogy vajon milyen exponenciális kifejezést írjunk föl. Mondjanak, hogy mit írjak ide az exponenciális függvénynek a kitevőjébe. Ugye ide A szor T. Tehát ide A szor T helyettesítendő. Azaz, hogyha ennek a megoldásnak, a homogén differenciál egyenletnek a megoldását elkezdjük vizsgálni, akkor előállítjuk a deriváltat, a deriváltban megjelenik A-szor exponenciális kifejezés T, tehát ez az egyenlet, ez a megoldás, ez biztosan kielégíti a homogén differenciál egyenletet, mert az egyenlet két oldalán megjelenik a C konstans szorzó, meg a differenciálás után megjelenik az A-szorzó a bal oldalon, ez az A-szorzó a jobb oldalon is megjelent. Tehát ilyen módon tudjuk előállítani az egyenletünkben az homogén egyenletnek az általános megoldását. Ez egyben úgy is hívjuk, tehát a jelekben ezt úgy nevezzük, hogy a szabad összetevő, vagy a gerjesztetlen összetevő, amikor nincs gerjesztésünk. Na most, hogy viselkedik ez az időfüggvény, hogyha azt nézzük, hogy az állapotváltozók azok valamilyen módon alakulnak, amikor a gerjesztést, tehát a gerjesztést magát rákapcsoltuk erre a rendszerre. Az, hogy hogy viselkedik az a függvény, az attól függ, hogy milyen ennek az A-nak az értéke. Az A-nak az értéke pedig, ugye elmúlt két előadásban azt vizsgáltuk, hogy mikor aszimptotikusan stabil a rendszer. Ha a rendszer aszimptotikusan stabil, annak az volt a feltétele, hogy ez az A együttható valós része, az negatív kellett, hogy legyen. Ugye ezt visszaemlékeznek rá, és ezt tudjuk. Tehát ennek az A együtthatónak kisebb, mint nullának kellett lenni. Most ez tisztán valós, tehát most nekünk ennyivel egyszerűbb a dolgunk, de az A együttható az kisebb, mint nulla értékű kell, hogy legyen. Ez úgy fog jelentkezni a rendszer vizsgálatakor, hogyha a rendszer, rákapcsoltuk a rendszerre a gerjesztést, és a gerjesztést már nagyon régen rákapcsoltuk, a rendszerre történő gerjesztés rákapcsolása következtében ez az itt látható negatív előjel, tehát az itt látható kisebb, mint nulla kifejezés, azt fog eredményezni, hogy ez az úgynevezett szabad válasz, ez le fog csengeni. Tehát ha T tart végtelenhez, tehát beáll ez a bizonyos állandósult állapot, amiről beszéltem, akkor az XF tartani fog nullához. A továbbiakban olyan rendszereket fogunk tudni vizsgálni, amelyek aszimptotikusan stabilak. Azt is meg lehet nézni és meg lehetne vizsgálni, hogy amikor csak a gerjesztést és a választ vizsgálnánk, akkor elegendő lenne a gerjesztés-válasz stabilitás is. Az is biztosítja ezeket a későbbiekben fölírt feltételeket. Tehát általában azt szoktuk mondani, hogy a gerjesztés-válasz stabilitás már elegendő feltétel, de általánosan, ha állapotváltozókból indulunk ki, akkor itt az aszimptotikus stabilitás az a tulajdonképpen egy erősebb feltétel, és ha az teljesül, akkor a gerjesztés-válasz stabilitás is teljesülne. A következő kérdés, hogy akkor lecsengett ez a bekapcsolási válasz. Tehát bekapcsoltuk a rendszert, és az idő tart végtelenhez eset miatt a rendszernek a szabad válasza nullához tart. Minket ezek után ez a kérdés érdekel, tehát az fog érdekelni, és ezt tekintjük majd a rendszer állandósult állapotának, hogy milyen lesz az inhomogén egyenletnek ez a bizonyos egy partikuláris megoldása. Ez fogja szolgáltatni számunkra a továbbiakban azt, hogy milyen lesz a rendszernek a válasza is egyben. Ez, hogyha tovább megvizsgáljuk, vagy tovább vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy a rendszer, tehát az inhomogén differenciál egyenletnek a partikuláris megoldása, az megint csak a próbafüggvényeknek a módszerét alkalmazva általános formában egy koszinuszos függvénnyel elégíthető ki. Tehát egy x-szer koszinusz omega t plusz fi alakú függvénnyel lesz majd kielégíthető. Miért is ezzel a függvénnyel lesz majd kielégíthető? Azért, mert amikor ezt a kifejezést megvizsgáljuk, vagy megvizsgálni szükséges, ebben a kifejezésben behelyettesítjük az inhomogén egyenletbe, akkor az inhomogén egyenletben a koszinusz deriválása után ugye színusz kifejezést kapunk. Itt a jobb oldalon megmarad a koszinusz kifejezés, és a jobb oldalon a gerjesztés az egy ugyanilyen koszinuszos gerjesztés volt, mint amit ott már fölírtam, ott már megelőlegeztem. Tehát maga a gerjesztés ugyanilyen koszinuszos alakú kifejezés lesz. Vagyis az inhomogén egyenletnek minden egyes tagja minden egyes időtől függő tagja, az valamilyen koszinusz omega t plusz fi, koszinusz omega t plusz fi alakú kifejezéssel lesz arányos. Ugye, tehát ez a x vesző, az egy színusz kifejezés lesz, de a színusz kifejezést is föl tudjuk írni egy fázistolással. Tehát ő is koszinuszos alakban lesz majd fölírható. Az x az önmaga egy koszinusz omega t-ként kerül fölírásra. Az u az meg ugyancsak egy koszinusz omega t kifejezéssel lett fölírva. Tehát az inhomogén egyenletnek a partikuláris megoldásával foglalkozunk a továbbiakban, és az lesz a feladatunk, hogy ennek az inhomogén egyenletnek a partikuláris megoldását állítsuk elő. Abban az esetben, hogyha ez az egyenletrendszer nem csak egy állapotváltozót tartalmazna, tehát nem csak elsőrendű differenciál egyenlet lenne, hanem a mi általunk vizsgált másod, harmad és így tovább rendű differenciál egyenlet, lineáris, abban az esetben is igaz lesz az, hogy az összeadás, vagy más néven lineáris kombináció és a deriválás nem fog kivezetni ebből a függvényosztályból. Tehát ez nagyon fontos megállapítás, hogy a lineáris kombináció, illetve a differenciálás, nem vezet ki a koszinusz omega t alakú függvényeknek az osztályából. Tehát ugyanilyen alakú függvények fognak szerepelni az egyenleteinkben, hogyha elvégezzük a lineáris kombinációt, illetve a differenciálást. Tehát nem vezet ki a koszinusz omega t függvényosztályból. Ezen függvényosztálynak megfelelő változatával az összes ilyen lineáris kombináció függvényt, illetve differenciált függvényt föl lehet írni. Ez gondolom elhihető, illetve belátható, hogy ezt meg tudjuk tenni és tudjuk alkalmazni. És akkor most nézzük azt, hogy egy állapotváltozós, és akkor most jön az állapotváltozós egyenletek és azoknak a felírása. Állapotváltozós egyenlet. Az állapotváltozós egyenletet elővéve ebben a következőt tapasztaljuk, vagy következőt kell megvizsgálni. A rendszernek a gerjesztése az tehát UT egyenlő U-szor koszinusz omega T, plusz tekintjük teljesen általánosan egy fázissal kiegészítve, ahol az elnevezések a következők lennének. Az U-val jelöljük az amplitúdót, és ezt sorba fölírnám, amplitúdó, az omega körfrekvencia, a phi ez pedig a fázis. Ugye ő a gerjesztés, ez lenne a gerjesztés. És a továbbiakban használjuk a következő matematikai egyszerűsítést, vagy matematikai új szemléletmódnak a bevezetését. Írjuk fel az összes időfüggvényt komplex időfüggvények alapján, vagy alakjában. Hogy tudjuk ezt fölírni? Az oda-vissza történő átírás, vagy átalakítás úgy történhet, hogy egy ilyen általános koszinuszos omega t jellegű időfüggvényt úgy lehet fölírni és úgy lehet kezelni, hogy tekintjük a reális részét az U-szor E ad J fi szorozva E ad J omega t-nek. Ugye ezt a kifejezést, hogyha kifejtjük, akkor ennek a kifejezésnek az lesz az eredménye, vagy a kifejtésnek az eredménye, hogy az U az egy valós mennyiség, ő megfelel ugyanennek az amplitúdónak, és ezt a kifejezést, amit itt láthatunk, ezt föl lehetne úgy írni a komplex számok körében ismert Euler alakból, át tudjuk írni koszinusz, illetve színusz, tehát egy trigonometrikus alakba. Ha trigonometrikus alakban átírnánk, akkor ez a kifejezés úgy néz neki, hogy U-szor koszinusz omega t plusz fi plusz J-szer U-szor színusz omega t plusz fi. Tehát ez lenne itt a kapcsos zárójelben lévő mennyiség. És ennek a mennyiségnek a valós részét vesszük, ilyen módon a valós rész képzésével az itt látható összetevőt fogjuk kiválasztani, ami természetesen, és visszafelé irányba ez a számítás így végezhető el, ami természetesen megfelel a valós időfüggvénynek. Ami fölmerül kérdésként az az, hogy vajon mi értelme van egy ilyen komplex szám vagy komplex kezelésnek a bevezetésének, amikor eddig nagyon jól tudtuk kezelni valós alakban ezeket a függvényeket. Tehát ez lenne a kérdés, hogy vajon mi értelme van az itt látható kifejezésnek a bevezetésének. Ehhez a következőt tételezzük fel. Írjuk fel az állapotváltozós kifejezést ugyanilyen alakban. Plusz legyen egy fi. Akkor, hogyha a differenciálást elvégezzük, ugye az állapotváltozós egyenleteknél ezzel a differenciálásra lesz majd szükségünk, a differenciálásnak a kifejezését azt úgy tudjuk elvégezni, vagy meghatározni, hogy mínusz omegászor x-szer színusz omega t plusz fív. Tehát ha az állapotváltozós egyenleteket kezelnénk és fölírnánk, akkor az itt látható kifejezés adódna a differenciálásnál. Ugye erre lesz majd szükségünk az állapotváltozós egyenleteknél, a differenciálásra. Vajon az itt látható kifejezés ez mennyire könnyen vagy mennyire jól kezelhető? Most tekintjük azt, amit az előbb javasoltam, hogy vezessük be az itt látható alakban a kifejezésünknél. Hát lényegében most a reális részképzést azt én el is hagyom, azt a továbbiakban én nem fogom jelölni. Jelölni csak azt fogom, hogy vezessük be helyett, a x, tehát vezessük be helyett az x szorozva e ad j fi szorozva e ad j omega t kifejezést. És most nem írom oda, de tudjuk azt, vagy jegyezzük meg azt, hogy ebből valós részképzéssel kapjuk meg az eredeti időfüggvényt. Hogy végezhetjük el a differenciálást? A differenciálást úgy végezhetjük el, hogy az itt látható kifejezések, és amikor teljes egészében fölírtuk az itt látható kifejezést, nem különbözik a differenciálás elvégzése attól, minthogyha a differenciálást az itt látható kifejezésre végeznénk el. Mert ugye a valós részképzés az felcserélhető a differenciálással, és az itt látható komplex alakban a differenciálás ugyanúgy elvégezhető. És akkor a kifejezésként ugyanezt kéne, hogy kapjuk. Tehát ez a kifejezés, ami itt felírásra került, a differenciálás maga, az elvégezhető az itt látható komplex alakon is. Azaz, x-szer e ad j fi, és akkor most jön az, hogy a komplex kifejezésnek a differenciálása t szerint, ugye a differenciálás az t szerint történik, tehát d per dt-t számolunk az itt látható kifejezésnek a differenciájaként, tehát a fönti kifejezésnek a differenciáját vesszük, illetve itt is ebből származtatjuk a differenciálást. J-szer omegászor e ad j omega t-ként írható föl. Ami nagyon fontos következmény ennek a felírásnak ez az, hogy amit én az előbb megfogalmaztam arra vonatkozóan, hogy a lineáris kombináció művelete, illetve a differenciálás művelete nem vezet ki a koszinusz omega t függvényosztályból, ez a komplex alakban úgy érhető tetten, hogy a differenciálás az nem vezet ki az e ad j omega t-s függvények osztályából. Tehát itt is az vonhatjuk le következtetésképpen, hogy az e ad j omega t alakú időfüggvény, ha differenciáljuk, vagy hogyha lineár kombinációját vesszük, akkor ugyanebben az e ad j omega t-s függvény osztályban fogunk maradni. Mi lesz ennek a következménye? Ennek a következménye a következő lesz. Az állapotváltozós egyenleteket föl fogjuk tudni írni, és így lesz majd sokkal egyszerűbb a további számítás, komplex alakban. A komplex alakban pedig a következő kifejezéseket kell majd figyelembe vennünk. Az e ad j omega t-nek a szorzó tényezőjét mindenhol úgy hívjuk, hogy komplex amplitúdó. Tehát ezt a kifejezést, amit itt látunk, illetve fölötte is, úgy hívjuk, hogy komplex amplitúdó. Komplex amplitúdó, ami egyenlő lesz a itt most a fölötte lévő kifejezésben e ad j fi, amit úgy nevezünk, hogy x felülvonás, az x felülvonást hívjuk komplex amplitúdónak. A komplex amplitúdó tartalmaz egy amplitúdót, ami megfelel a valós amplitúdónknak, megfelel a valós amplitúdónak, és tartalmaz ezen túl még egy fázistolást. Tehát ez a két mennyiség, ami együttesen fogja a komplex amplitúdót jelenteni. Hogyan tudunk tovább menni? Tekintsük az állapotváltozós egyenleteket. Az állapotváltozós egyenletek felírása az a korábbiakban így történt. Nézzük meg azt, hogy az állapotváltozós egyenleteknek a felírása az hogyan módosul a komplex leírásmódnak az alkalmazásával. A komplex leírásmódnak az alkalmazásával mi történik itt a komplex leírásmód esetére? Ugye megjelenik az x1 komplex amplitúdó, amit itt fölírtunk. A komplex amplitúdó, bocsánat, na úgy látom, hogy cserélni kell. Tehát a kifejezésünk a következőt, nem tudom, jobb lett-e, kifejezésünk a következőt jelenti, nézzük ezt az állapotváltozós egyenletet. Az állapotváltozós egyenletben talán még ezt a komplex amplitúdót, ezt még először ne is írjuk ki, hanem tekintsük csak azt, hogy minden egyes tagot, azt nézzük meg, hogy is tudunk majd fölírni. Ugye az X vesző, illetve az X-nek a felírása történhet a következőképpen. Az A mátrix szorozva, az X változóknál pedig mit kell ugye beírnunk? Az X változóknál most tekintsük két állapotváltozós egyenlet rendszer segítségével. X egy amplitúdó, szorozva E ad J-szer fi 1, szorozva E ad J-szer omega t. Ez lenne az X egy állapotváltozónak ugye a felírása. Nem történt más egyéb, mint az ábrán látható legfelső sornak megfelelően beírtam a kapcsoló zárójelbe lévő részeket. X2-ször E ad J fi 2, szorozva E ad J omega t. Az A mátrix együtthatói valósak. Azzal egyelőre most én nem foglalkoznék. De az egyenletnek a bal oldalán ugye mi szerepel? Az szerepel, hogy ugyanez a kifejezés, ami itt látható, annak a deriváltját kellene képezni. Vagy ha nem fér ki oda, akkor majd a jobb oldalra írom. És egyelőre még intézzük el ezt a B vektor. Szorozva az U-szor E ad J fi. Most a fit azt használhatom nyugodtan, mert nem használtam el J omega T. És mi van itt a bal oldalon, a bal oldali kifejezésnél? Hát semmi más nem szerepel, mint az, hogy X1, elnézést, E ad J fi 1, szorozva E ad J omega T, és behúzom ide a szögletes zárójelet, és ennek a deriváltját kellene képezni, illetve X2-ször E ad J fi 2, E ad J omega T. Na most, ha képezzük, ja, és az egésznek kellene vennünk a valós részét. Ugye az egész egyenletnek a valós részét kellene képezni, és akkor nem lenne más az eredményünk, mint visszajutnánk az eredeti kiindulási egyenletre. Ugye ez világos, hogy ha az egész kifejezésnek képezném a valós részét, akkor az egyenlet tartalmazná az állandósult állapotnak megfelelő koszinuszos időfüggésű tagokat, és a valós rész képzésével visszajutnánk ahhoz az eredeti egyenlethez, ami az itt látható baloldali kifejezésekkel írható föl. Mi az, amit nem fogunk a továbbiakban megtenni? Ezeket az egyenleteket úgy fogjuk a továbbiakban kezelni, hogy nem foglalkozunk a valós rész képzésével. Számunkra az egyenletek azok a valós rész képzés nélkül fognak megjelenni, és az egyenleteket úgy oldjuk meg, hogy a valós rész képzését azt elhagyjuk. Ugye mind a két oldalon kéne valós részt képezni. És a valós részképzést ilyen értelemben el fogjuk hagyni. Mi az a rész, mi az a kifejezés még, ami az egyenlet mind a két oldalán megjelenik, ezért a kezelése, a cipelése, a számítás vele, az lényegében fölösleges lesz. Ha megnézik, mindenhol szerepel egy olyan szorzó tényező, amivel tudunk egyszerűsíteni. Az E ad J omega T. Tehát a továbbiakban sem az E ad J omega T-t nem fogjuk használni és fölírni, sem pedig a valós részképzést nem fogjuk kezelni vagy használni. Mi az egyetlen egy dolog, amire nagyon kell figyelnünk viszont? Itt a deriválást én nem írtam föl, de a deriválás ugye úgy jelentkezett, itt már láttuk, hogy a deriválás egy J omegával való szorzásként jelentkezik majd, vagyis a kifejezésünk, hogyha itt kifejtjük ezt az egyenletet, a valós részképzés elhagyásával, tehát valós részképzést elhagyjuk, és a E ad J omega T-vel ugyancsak majd egyszerűsítünk, vagy nem veszük figyelembe. A kifejezésünk úgy fog kinézni, hogy az X1 komplex amplitúdó szorozva J omegával egyenlő lesz az A mátrix szorozva az X1 komplex amplitúdó plusz B vektor szorozva az U komplex amplitúdójával. Ez az egyenlet marad, amely egyenletet majd a továbbiakban meg kell oldanunk. Mik szerepelnek ebben az egyenletben? Hát, hogyha elkezdjük, bocsánat, egyest azt már elfelejtettük, azt, bocsánat, itt már a vektorokról van szó. Elnézést, az egyes itt még megvolt, de ez maga az egész vektort akart jelenteni, elnézést. Tehát itt, amit látunk, az az állapotváltozó állapotváltozók vektorának komplex amplitúdója. Mi az, ami ebből a komplex amplitúdóból marad? Hát ez a kifejezés, ami úgy nézett itt ki, hogy x1-szer e a d fi 1. Ez szerepel itt majd az állapotváltozó vektorának a vektor első pozíciójában. A j omegával való szorzás az pedig az itt látható deriválás miatt jelenik majd meg. Tehát itt látszik a j omegával való szorzás. Hogy tudjuk felírni a kimeneti egyenletet? A kimeneti egyenletet úgy írjuk föl, hogy az a kimeneti komplex amplitúdó az egyenlő lesz a CT vektor szorozva az állapotváltozó vektor komplex amplitúdója ugyancsak, plusz D-szer a gerjesztésnek a komplex amplitúdója. Tehát összességében az itt látható két egyenletet kell majd a továbbiakban megoldani. Ezzel a két egyenlettel fogunk dolgozni, és ez a két egyenlet lesz majd, ami gyakorlatilag megteremti a kapcsolatot a gerjesztés és az állandósult válasz között. Mi lesz ez a kapcsolat? És akkor most jutunk el a legvégére ennek az egész vizsgálatnak. Ugye a kapcsolatnak azt kéne megmondania, hogy a gerjesztés, amennyiben egy koszinuszos időfüggés, ami ott fönn szerepelt a táblán, akkor ehhez képest a válasz mekkora amplitúdó különbséggel jelentkezik, és mekkora fázis eltéréssel fog jelentkezni. Tehát erre a két kérdésre kell választ adni a további vizsgálatnak, vagyis azt kell megnéznünk, hogy a gerjesztés és a válasz között milyen kapcsolat van. Tehát ez lesz a kérdés, hogy ezen kettő mennyiség között milyen kapcsolatot tudunk fölírni. Nézzük akkor ezt az egyenletet. Ez egy nagyon egyszerű egyenlet, amit itt látunk. Annyiból nagyon egyszerű, hogy semmi más probléma nincs vele, itt vektorok szerepelnek, ezek a vektorok ugyan komplex eleműek, tehát az nagyon jól látszani fog majd, hogy komplex elemű vektorokról lesz szó, de ezek a komplex elemű vektorok az egyenlet egyenlőségnek a bal oldalára rendezhetők. Tehát rendezhetők az x vektorra, mint bal oldalra ezek az összetevők, és egyszerűen itt az egyik oldalra rendezhető, úgyhogy a jobb oldalon csak az u vektor maradjon. Hogyha ezt az átrendezést elvégezzük, tekintsük akkor ezt a nagyon egyszerű, és akkor itt az átrendezés értelmében mi is történik. I omega. Na most itt az átrendezés az úgy fog kinézni, hogy kivonjuk az A mátrix szorozva az X komplex vektort, komplex amplitúdó vektort, amit úgy tudunk ugye összehozni, hogy egyszerűen egy vektor szorzatot azt I omegászor egységmátrixként tudjuk itt ugye érvényesíteni. Ebből vonjuk ki az A mátrixot, szorozva az x komplex amplitúdó, az x vektornak komplex amplitúdója, ő egyenlő, ez a kifejezés egyenlő b-szer az u gerjesztésnek a komplex amplitúdója. Hogy lehet ezek után az egyenletből kifejezni, mire lesz szükségünk? Az x-re lesz szükségünk. Az egyenletből szeretném kifejezni az x vektort, melynek elemei még egyszer komplex amplitúdók. Ugye ez egy kicsit furcsa jelölés, fölül és alul is alá van húzva. Az alsó aláhúzás a vektort akar jelenteni, a felső pedig a komplex amplitúdó mi volt. Tehát ebből a kifejezésből úgy tudjuk kifejezni, hogy bal oldalról az egyenletet megszorozzuk az itt látható szorzó mátrixnak az inverzével. Ugye, tehát ha bal oldalról szorzunk ennek a zárójeles kifejezésnek az inverz mátrixával, akkor a bal oldalon csak az x vektor fog maradni. Tehát tovább úgy tudjuk írni, hogy az x vektor az egyenlő lesz j omega egységmátrix mínusz az A mátrix inverze, tehát őt vele bal oldalról szoroztuk az egyenletünket, szorozva B, szorozva U. Ez lesz tehát az állapotváltozóknak az egyenlete. A következő része az egyenletnek úgy folytatódik, hogy helyettesítsük be ezt a kifejezést a kimeneti egyenletünkbe, és így a kimeneti egyenletünkből már föl tudjuk írni a rendszernek a válaszát. Hogy tudjuk ezt megtenni és fölírni a rendszer válaszát? A rendszer válasza ezek után úgy adódik, hogy az y egyenlő lesz. Ugye az egyenletünk úgy nézett ki, hogy CT szorozva, most helyettesítsük be az állapotváltozó komplex amplitúdó vektorba az előző kifejezésünket, amely tehát I omegászor epsilon mínusz A mínusz egyszer B vektor szorozva U-val, és adjuk még hozzá a D-szer U komplex vektort. Ezek után, ami bennünket érdekel, és ami számunkra fontos mennyiség lesz, ez a válasz és a gerjesztésnek az aránya. Tehát az lesz, ugye az nagyon fontos látni, hogy ebben a kifejezésben a gerjesztésnek egyszerűen skalárszorzói vannak. Ha ezt a kifejezést kifejtjük, ő egy vektor, a vektort balról jobbról szorozzuk a megfelelő vektorokkal, a mátrixot szorozzuk balról jobbról vektorokkal, ilyen módon az eredmény a szorzat, az egy skaláris szorzat lesz. Egy skalár lesz, bocsánat. Skaláris szorzat, visszavontam el, de skalár lesz. A másik, a D, az ugyancsak egy skalár mennyiség. Tehát ez ugyancsak egy skalárként jelentkezik. Azaz, ami számunkra fontos itt a számítás során, az a válasz, illetve gerjesztés komplex amplitúdának a hányadosa, amelyet egyszerűen az itt látható kifejezéssel I omega egység mátrix mínusz az A mátrix, inverze szorozva B-vel plusz D-ként írható fel. Ez lesz tehát, és amely kifejezést úgy is hívunk, egy H komplex mennyiségként nevezzük, és ez úgy hívjuk, hogy átviteli tényező, tehát ezt ki is írom ide, átviteli tényező, vagy átviteli együttható. Ez átviteli, együttható átviteli tényező, ez általános esetben egy komplex mennyiség. Ő ugye úgy írható föl, hogy komplex mennyiségnek van egy amplitúdója, szorozva E ad J, Fi H, amely két mennyiséget úgy hívjuk, mint a lineáris hálózatnak az erősítése, tehát a lineáris hálózatnak az erősítése, illetve a lineáris hálózatnak a fázistolása. Fázistolása. A feladat megoldásánál azonban nem triviális a feladat megoldása annyiból, hogy itt egy mátrixot kell invertálni. A mátrix invertálását én most nem mondanám el, de ahogy ígértem, egy hét múlva feladatmegoldó alkalmat fogunk tartani, és akkor addig azt kérném, hogy nézzék meg a mátrixunknak az invertálására vonatkozó eddig tanult ismereteket. Nem tudom, hogy volt-e matematika, valamelyik matematika biztos, hogy volt, hogy mátrixot hogyan invertálunk. Amit fel kellene eleveníteni, az az lenne, hogy egy mátrixnak az inverze, az úgy írható fel, hogy az adjungált mátrix osztva a mátrix determinánsával. Nem tudom, hogy ilyen alakban használták-e. Tehát adjungált mátrix osztva a mátrix determinánsával. Ő lenne a mátrixnak az inverze. Jó, akkor ez lenne az, amit mindenképpen meg kéne nézni, és a vizsgálatok során, amit a gyakorlaton el fognak végezni, azok ilyen feladatok lesznek, hogy meg kell határozni majd az átviteli tényezőt. Nem vagyunk még kész, elnézést, egyetlen egy gondolat. A diszkrét időrendszer az még nincsen meg. Hát a diszkrét időrendszer nehogy elmaradjon. Egészen hasonló egyenletet kapunk a diszkrét időrendszernél is. Nehogy kimaradjon a diszkrét időrendszer. Ugye eddigiekben ez folytonos idejű rendszer volt, amit gyorsan megnéztünk, hát illetve amit áttekintettünk. Nézzük akkor a diszkrét idejű rendszereket. A diszkrét idejű rendszereknél a következőt tudjuk. Egyrészt az állandósult állapothoz tartozó gerjesztés ugyanúgy írható fel, mint ahogy a folytonos idejű rendszereknél, azzal az egy különbséggel, hogy a kifejezésben a körfrekvenciát tetával jelöljük, és a fázistolás az ugyanazzal a jellel, illetve az amplitúd ugyanazzal a jellel kerül felírásra. Tehát összességében azt mondjuk, hogy maga a felírásmód ugyanolyan alakú, mint az előző kifejezés. Egy dolog, amire figyelni kell, ahhoz, hogy periódikus legyen, ahhoz milyen alakúnak kell lenni a körfrekvenciának? Ugye a diszkrét idejű rendszereknél ez nagyon fontos szempont volt, hogy a diszkrét idejű rendszereknél a körfrekvencia felírásánál annak kellett teljesülnie, hogy ez két pinek valamilyen szorzó tényezőjének kellett lennie a körfrekvenciának, amely szorzó tényező egy racionális hatvány, racionális hányados kellett, hogy legyen. Tehát ez volt a nagyon fontos. Még egyszer, ahhoz, hogy ez periodikus legyen, annak ez a feltétele. A következő kérdés az az, hogy milyen műveleteket kell elvégezni. Ugye az X, K plusz 1-es műveletet kellett elvégeznünk. Tehát a továbbiakban a diszkrét idejű rendszereknél nem deriválni, ugye ez nagyon fontos, nem differenciálást végzünk, hanem eltolást, egy lépéssel eltolást végzünk, aminek a felírása úgy írható fel az előző kép alapján, hogy x-szer koszinusz teta k, és most én ezt úgy fejbe végzem el, fejbe mit kellene tenni? A k helyére behelyettesíteni azt, hogy k plusz 1, és utána pedig a kifejezést egy kicsit felbontani. Ez ugye működik, tehát a K egylépéses eltolás az úgy nézett ki, hogy teta zárójel K plusz 1, és ezt a plusz 1-et ezt így helyettesíthetjük. Tehát ami itt megjelent az a következő, abban az esetben, hogyha egy időben egylépéses eltolást alkalmazunk diszkrét idejű rendszereknél, akkor ezek után ez úgy fog megjelenni, hogy továbbra is koszinuszos időfüggésű tagot kapunk, csak éppen fázistolásunk fog megjelenni. Tehát nem jó meg a szorzás fogja megjelenni, mint az időtartomány, mint a folytonos idejűnél. Ugye a folytonos idejűnél a deriválásnál ez jelent meg, ami itt volt. Ugye ezt láttuk. Ezzel szemben az időbeni eltolás a diszkrét időrendszereknél hogy fog megjelenni? Egy fázistolásként fog megjelenni. Az itt látható fázistolásként írható fel. Tehát ez egy kicsit más alakú lesz, de amúgy a fázistolás is hasonlóképpen írható, mint amit ott fölírtunk, vagy használtunk. Tehát a következő lesz diszkrét időrendszereknél. Ugyancsak bevezetjük a komplex amplitúdót, amely komplex amplitúdó úgy néz ki, mint a valós amplitúdó szorozva az E ad J fivel. Tehát ez ugyanúgy néz ki, mint az előző esetben. Azonban az egylépéses eltolást azt a következőképpen fogjuk értelmezni. Az egylépéses eltolás az állapotváltozós egyenletnek a bal oldalán úgy fog megjelenni, és úgy fog eredményül adódni, hogy E ad J-szer tetászor az X állapotváltozónak a vektora. Ugye miért is így jelenik meg? Azért, mert egy fázistolásként jelent meg. És a fázistolás az a komplex amplitúdóban egy az eredeti fázishoz képesti eltolásként jelentkezik. Tehát egy ilyen szorzóként jelentkezik. A kifejezésem A mátrix szorozva plusz B szer U. Tehát maga az egyenletünk ugyanolyan alakú lesz, mint a folytonos idejű rendszereké. És ezzel az átviteli tényező kifejezése ugyanolyan formában képzelhető el, és ugyanolyan formában írható föl, mint a folytonos idejű rendszereknél. Az átviteli tényező pedig nem lesz más, mint ebben a kifejezésben ki kell fejeznünk az x-et először. Egyenlő lesz E ad J teta egységmátrix mínusz A mátrix mínusz 1 szorozva B szorozva U-val, és a rendszernek a válasza az pedig ugyanúgy fog kinézni, mint az előbb, CT-szer E ad J teta szorozva egységmátrix mínusz az A mátrix mínusz 1 szorozva B plusz D, én most itt összevontam a D-vel, és szorozva U komplex amplitúdóval. És azért volt ennek értelmeit összevonni, mert ebből akkor egyből a zárójeles kifejezésre azt tudjuk mondani, hogy a zárójeles kifejezés megfelel a diszkrét idejű rendszernek, az átviteli tényezőjének, mint komplex amplitúdónak az értékének. Jó, tehát a gyakorlaton, a mai gyakorlat meg a héten a gyakorlatokon ilyen feladatokat fognak megoldani. A feladatban, a ZH feladatban ilyen mátrix invertálást igénylő feladatokat nem fogunk adni. Amely feladatok előfordulhatnak, azok addig terjednek ki, hogy határozzuk meg a komplex amplitúdókat, azonban mátrix invertálást nem kell végrehajtani. Megadjuk azt, például egy feladat elképzelhető a következőképpen, megadjuk a komplex átviteli tényezőt, megadjuk a gerjesztést, és határozza meg a választ. Tehát ilyen feladat lesz maximum. Ez a lépés kimarad, ezt megadjuk, és meg kell határozni az itt látható mennyiséget. Jó, köszönöm a figyelmet, és egy hét múlva találkozunk. Viszontlátásra!